A mai evangéliumot a Szent János evangéliumából a 44. verstől az 50. versig olvassuk, felolvasom. Jézus fennhangon hirdette: aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött. Aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, hisz nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet, és nem fogadja el szavaimat, a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. Mert nem magamtól hirdetem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy parancsa az örök élet. Így, amit hirdettem, úgy hirdetem, amint az Atya mondta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai adás élő adás, az azt jelenti, hogy beszélgethetünk, ha 061 374 09 04-es telefonszámot tetszenek hívni. Ha beszélgetünk, az arra jó, hogy ne csak az hangozzék el, amit én fontosnak gondolok, mint lelkipásztor, hanem kapjak friss visszajelzést a mondottakról, és azzal is kiegészítsem, ami még érdekelné a kedves hallgatókat. Hálás lennék, hogyha közben jó kérdésekkel foglalkoztatnának. Azt szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok a középiskolai tanulmányaimért, amelyet a piaristáknál végeztem, hogy annyi verset elemeztünk. Egy evangéliumi rész ügyes megmagyarázása olyan, mint egy jó vers elemzés. Én például a tüzetes vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy van egy központi szó, amelyik négyszer is előfordul. Aki bennem hisz, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött. Aki lát, azt látja, aki küldött. Már kétszer is a küldöttség, és nyilván a küldő jut eszünkbe. Aztán, mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, hogy mit mondjak. És még az utolsó mondatban is, amit hirdetek, azt hirdetem, amit az Atya mondott. Azt hiszem, azzal nem árulok el egy jónási titkot. Minden pedagógus, minden bíró, mindenki, aki emberekkel foglalkozik és meghallgatja őket valamilyen ügyben, van egy lélektani sajátosság, hogy ami fontos, vagy azt mondják legelőször, vagy legutoljára, vagy többször emlegetik. Hát itt ebben a szakaszban Jézust, mint embert, mint emberi pszichét is tetten lehet érni, hogy amit nagyon hangsúlyozni akar, azt hat mondatban is négyszer emlegeti. És ez egy nagyon szép gondolat. Jézus egyébként is, még az utolsó szavában is, a kereszten is, arra törekedett, hogy azt teljesítse, amit az Atya feladatul tűzött ki neki. Szomjózom, ezt pedig azért mondta, hogy teljesítsék, teljesedjen az írás, és amikor megízlelte, akkor azt mondta, hogy beteljesedett. Nem győzöm csodálni és elmondani, hogy milyen nehéz sorsa lehet annak, akinek a sorsát megírják előre, és be kell teljesítenie. Mondjuk képzeljünk el egy családot, amelyik valamilyen foglalkozásból dinasztiát alapított. Például vannak nagy orvosfamiliák. Van egy ismerősöm, aki ő maga is gyógyszerész, két gyermeke is gyógyszerész, két gyógyszerészetük van. Például a Csontvári Koszka Tivadar is gyógyszerész volt. Én a művészettörténetet is ismerni vélem valamennyire, de hát ő festő szeretett volna lenni. És addig gyógyszerész volt, még annyi pénzt össze tudott gyűjteni, hogy attól kezdve már csak a festészetnek élhessen. Szóval nagy feladat egy kitűzött célt teljesíteni, de Jézus minden módon erre törekedett. Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy ebben erő is van. Ha egy küldött akaratát teljesítem, akkor a felelősség a küldőjér is. Lehet, hogy valakiben mindjárt fölötlik a parancsra tettem gondolat, hogy atya, ez rossz irány, mert mindenkinek a saját felelőssége a döntő. Hát igen, de ezt a két dolgot, hogy parancsra tettem, meg hogy az atyám akaratát teljesítem, csak egy hajszál választja el, tényleg csak egy hajszál, annyi, mint amennyi az őrültet és a zsenit. Azok is nagyon közel állnak egymáshoz. Az egyik mégis milyen pozitív, a másik mennyire negatív. Attól, hogy van ilyen, hogy valaki káros dolgokat művel parancsra, még nem ítélhetjük el azt, aki a megbízójának az akaratát óhajtja mindenáron teljesíteni. Én gondolom, ez nagyon értékes magatartás egy családban, de egy munkahelyen, egy gyárban, egy irodában, ha a vezetőt valóban tisztelik, és benne, mint egy küldőt látnak magukat, mint egy küldöttnek tekintik, és megvalósítják azt, amit a főnök akar. Valahányszor krimit látunk, bocsánat a hasonlatért, mindig azt látjuk, hogy a parancsnok a lényeges. És az, amit az mond, nagyon sokszor persze a krimik arról szólnak, hogy a egyes nyomozó eltér attól, és akkor végül is ő a hős, ő találja meg, de ez csak a krimi kedvéért van itt. Így egész biztos, hogyha rendőr hallgatóim lennének, most igazat adnának nekem, hogy legfontosabb az összehangolt munka. Nos hát, jó messzire kanyarodtam, hát azért, hogy bárki hallgatja ezt a magyarázatot, találjon magának benne valami saját magának kedvére valót, és meginduljon rajta a gondolkodása. Hát eddig arról gondolkodtunk, hogy hát Jézus egy küldött. De mi az, ami szerepel a küldetésében? Mi annak a tartalma? Az, hogy világos látást teremtsen, Világosságul jöttem a világba, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Hát a világosság nagyon jól szemlélteti a megértést és a dolgok föltárulkozását, mindez sötétben nem lehetséges. És mindjárt megnevezi Jézus a másik utat is, amit viszont a Biblia nagyon régtől kezdve hangsúlyoz, a hallást. Az is benne szerepel a Bibliába, hogy a hit hallásból van. És ezt Jézus is hangsúlyozza, aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, nem ítélem el, hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem, azt elítéli majd a tanítás, amit hirdettem. Tehát a látás és a hallás két olyan lehetőség, ami által megismerhetjük az Isten világba küldött fiát, ami után már bűnös dolog őt visszautasítani. Bocsánat, hogy ezt így mondom. Nem nagyon szoktuk mondani egymásnak, csak a házastársak, vagy a egymást intim módon szeretők, éhesek, hogy tapogass meg. Hát bocsánat, hát a Jézus mégis ezt mondta Tamásnak, hogy érincs meg. Ha neked az kell bizonyságul, hogy megérints, hát akkor érincs meg. Jézus minden lehetőséget megadott. A látást, a hallást, adott esetben a tapintást is, a következő érzékszervünk használatát ahhoz, hogy meggyőződjünk az ő valóságáról. Például én nagy ostobaságnak tartom a középkori, vagy még az azelőtti képromboló vitát. Az igaz, hogy az Isten sohasem látta senki, ameddig a Jézus Krisztus el nem jött. De mihelyst eljött is, emberi testet öltött a Fiúisten, már le lehet rajzolni, ha lett volna fényképezőgép akkoriban, lehetett volna fényképezni, mert láthatóvá tette magát az Isten és Jézus. Ez hangsúlyozza, hogy ezek a lehetőségek megvannak, megvan a láthatóság, a hallhatóság. Azért jöttem, hogy aki lát engem, ne maradjon sötétségben, lásson is. És aki hall engem, az halljon is. Bár Jézus olyasmit is mondott, hogy látva nem látnak, halván nem hallanak. Hát vannak ilyen emberek, akiknek minden hiába, nem lehet őket semmiféle módon meggyőzni. Ez tehát a küldöttnek a módszere, a láttatás és a hallhatóvátétel, aminek aztán, ha ezt figyelembe vesszük, nagyon komoly kimenetele van. Az utolsó mondat így hangzik, hogy tudom, hogy az Atya parancsa az örök élet. Most az örök életnél szeretnék egy kicsikét elidőzni, mert nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy ugyan az embereknek van fantáziája, de sokszor nagyon földhöz ragadt. Mondjuk el tudnak képzelni egy másik földrészt, rendszerint olyan dolgokat, amikhez hasonlót már láttak, akkor egy kicsikét kombinálják, úgy, mint ahogy az álom összezagyválja a már látott dolgokat, és akkor valami új, szokatlan támadunk, de sosem álmodunk olyant, amit még sohasem láttunk vagy hallottunk, mindig abból építkezik az álom, ami már egyszer megtörtént a valóságban. Az örök élet pedig, hát arra is majd végső soron azt fogom mondani, hogy a már a mostani időből indul ki, de azért érdemes meghallgatni, amit most föl fogok olvasni a Ratzinger bíboros, 16. pápa, Benedek pápa. Isten közel van hozzánk az eukarisztia szentségéről szóló elmélkedő könyvében Olvasom a következőket. Az örök élet nem pillanatok egymás utánisága, amelyben meg kellene próbálnunk legyőzni a véget nem érő unalmat és szorongást. Az örök élet a létezés azon új minősége, amelyben minden egymásba folyik, a szeretet jelenébe, a létezés új minőségébe, amely kiszabadult a létezés feldarabolásából, a pillanatok rohanásában. Hasonlatot is mondhatok, mondják az evangélistákról is, hogy mindent a feltámadás fényében látnak, és később úgy írnak le. Az volt az a döbbenetes pillanat vagy élmény, ami az összes következő élményüket befolyásolja, sőt, még az azelőttieket is átszínezi. Mondok még egy hasonlatot. Van olyan házasság és szép emberi kapcsolat, amelyikre azt lehet mondani, hogy meglátni és megszeretni. Én már többször hallottam azt a vallomást egyes férfiak ajkáról, hogy megláttam azt a hölgyet, és abban a pillanatban tudtam, hogy ő lesz a feleségem. És minden további pillanatot, sőt, minden megelőző pillanatot is, az a pillanat határoz meg. Azt gondolja magában, hogy azért tanultam, azért sportoltam, azért nézek ki így, hogy ő neki tetszem, és azért fogok élni ezután, hogy az ő tetszését keressem, hogy őt óvjam, védjem, hogy vele együtt alkossak egy embert, és legyünk egy család, és legyenek gyermekeink. Testvérek, azt hiszem már-már szebben írtam le mint a házasságot, mint ahogy egy paphoz illik, úgyhogy nem nagyon folytatom. De valahogy ilyen az örök élet, hogy ami itt a földön időben szétfolyik, szétdarabolódik, az ott összesűrűsödik, és egy olyan, mint egy döntő pillanat. És ez a döntő pillanat az Istennel való találkozás. Folytatom az idézetet. Ebben a mi időbeli létünkben egyfelől minden pillanat túl rövid, mivel vele együtt maga az élet is elszállni látszik, mielőtt megragadhattuk volna, ugyanakkor minden pillanat túl hosszú számunkra, mivel a sok unott egyforma pillanatok túlságosan fájdalmasak lesznek. Ezzel is világossá válik, hogy az örök élet nem egyszerűen az, ami ezután jön, amiről semmiféle elképzelésünk nem lehet, mivel az a létezés egyfajta minősége, a jelen való lehet már a földi életben, az elfolyó időbeliségben, mint az új, más és nagyobb, még ha mindig csak töredékes is, és befejezetlen is, de annak a megragadása, a kezdete, az örök és az időbeli élet közötti határ semmiképpen sem időrendi természetű a halál előtti évek meg a halál utáni élet, hanem az örök élet, az örökké valóság nem egyszerűen vég nélküli idő, hanem a lét egy más szintje, ezért nem lehet helyes egy ilyen csupán időrendi megkülönböztetés. Na nem olvasom tovább, az így elég nehéz rá odafigyelni, hanem hát mégis próbáltam valami komoly értelmet adni ennek a mondatnak, amelyik olyan, nem tudom, hogy súlyos-e a hallgatónak az gondolkodásában és figyelmében, hogy parancsa az örök élet. Hogy mi elnyerjük azt az életet, amelyet Istennél folytatunk, tudjunk találkozni az Istennel, és az a annak a találkozásnak a pillanata, vagy a valósága, attól kezdve betöltse az egész életünket. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt elmondhattam. Ma egyébként összefügg a mondani valóm, ez az evangélium magyarázata délelőtti felnőtt katekézisemmel, hiszen hát nem véletlen beszéltem a felnőtt katekézisben arról, hogy fölment a mennybe, ott ül az Isten jobb leán, onnan lészen eljövendő, hát mert hát most a mennybe menetelre készülünk, és a bibliai részletek is a mennybe menetelre készítenek elő bennünket, illetve a Szentlélek várására. De hogy milyen lesz az a menny, milyen lesz az az örök élet, hát azt jó, ha fontolgatjuk, és találunk olyan fokozópontokat, amelyik valóban az evangéliumból indul ki, és hitelesen segít megközelíteni a valóságot, amennyire ez emberi módon lehetséges. Köszönöm, hogy meghallgatták a mai evangélium magyarázatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!